Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Köszöntünk benneteket az Egy Szív az Otthonért különleges vasárnapunkon, ilyen tényleg csak egyszer van egy évben, és szeretném a mai nap folytatni azzal az üzenettel, amit előző héten elkezdtem. Isten ígéreteiről szeretnék nektek beszélni. Isten ígéretei az adakozással kapcsolatban, ezen belül is. Találtok egy jegyzetet a széketeken, ez a tietek, jegyzeteljetek bele. Direkt nem írok bele mindent, hogy ne aludjatok el. Akinek szüksége van torra, csak emelje föl nyugodtan a kezét, Zoli fog adni tollat, úgyhogy nyugodtan emeljétek fel a kezeteket, Zoli fog adni tollat. Bátorítalak arra benneteket, hogy jegyzeteljetek, és hogy növekedjünk, tanuljunk, és engedjük meg, hogy Isten formáljon át bennünket. Oké. Előző alkalommal arról beszéltem, hogy Isten egy ígéreteket adó és ígéreteket betartó Isten. Szeret ígéreteket adni, és szereti ezeket az ígéreteket betartani, és megáldani minket. Amen. És arról beszéltem, hogy Isten szeretné, hogyha az életünket az ő ígéreteire építenénk rá. Az ígéretek olyanok, mint egy biztosítás az autódra, amit kötsz. Ha bármi történik, bármilyen baleset, ott van a biztosítás, tudod, hogy fedezve van a kár. És Isten két oknál fogva, két okból ad nekünk ígéreteket. Az egyik az, hogy ő szeretné, hogyha megbíznánk benne a nehéz időszakokban is. Isten azért adja az ígéreteit, hogy megbízzunk benne. A bizalmunk erősödjön benne a nehéz időszakokban. És tudom, hogy vannak olyan emberek, akik most nehéz időszakokon mennek keresztül. Bármiről is van szó. Szeretnék bátorítani, hogy építsd az életedet Isten ígéreteire. És engedd meg, hogy Isten ezen keresztül a bizalmadat erősítse ő felé. Amen. A másik ok, az pedig az, hogy szeretné Isten, hogy egyre jobban hasonlítsunk őre. Egyre inkább olyanná váljunk, mint Krisztus. Isten, a Biblia tele van ígéretekkel. Vannak olyan ígéretek, amik feltételhez vannak kötve, és vannak olyan ígéretek, amik feltétel nélkül ígéretek. Például feltétel nélkül ígéret, hogy Jézus egy nap vissza fog jönni, és azt mondja a Biblia, hogy le fogja győzni a sátánt az utolsó csatában. Szóval Jézus győzni fog. Tudjuk már a happy endet. Oké? Okay? Spoilereztem. Jézus győzött. Úgyhogy bocs, hogy leszpoilereztem az egésznek a végét. Sorry. Ez egy feltétel nélkül ígéret. Ha hiszel ebben, ha nem, ez meg fog történni. A másik fajta ígéretek, amikkel tele van a Biblia, azok feltételhez kötöttek. Ez a hitünk és az engedelmességünk mértékétől fognak függni. És megvalósulni az életünkben. A Biblia tele van ígéretekkel. Ígéretekkel bölcsességgel kapcsolatban, ígéretekkel, kapcsolatokkal, egészséggel kapcsolatban. Rengeteg ígéret van. Viszont mégis a legtöbb ígéret a Bibliában az adakozással és a nagylelkűséggel kapcsolatos. Nagyon érdekes. Miért? Azért, mert Isten is egy nagylelkű Isten, és szeretné, hogy mi is azokká válnánk. Ugye azt írja a Biblia, hogy Isten odaadta az ő fiát. Odaadta Jézus az ő életét. Jézus egy nagy lelkű Isten. És szeretné, hogyha mi is nagy lelkűvé válnánk. A másik oka ennek pedig azért, mert azért van a legtöbb ígéret az adakozással és a nagy lelkűséggel kapcsolatban, mert adni nehéz. Igaz? Tehát az adakozás az egy nehéz dolog, és kihívás elé állítja az önközpontuságunkat, az önzőségünket. Így van? Szóval Isten szeretné ezt kezelni bennünk, szeretné, hogyha egyre jobban hasonlítanánk őre. Szóval ezért Isten, mivel tudja, hogy ez nagyon nehéz nekünk, ezért telepakolta a Bibliát ígéretekkel, az adakozással kapcsolatban, jutalmakkal, amit azt mond, hogyha megteszed ezt, így meg foglak jutalmazni. És ezért van az, hogy több ezer ígéret van az adakozással kapcsolatban. 8000, azt hiszem, ha jól emlékszem, 8000 olyan ígéret van a Bibliában, ami az adakozással kapcsolatos, vagy a nagy lelkűséggel kapcsolatos. Szóval 9, nem fogunk végigmenni a minden 8000-en, 9 ígéretről beszélünk ezen a héten. Örültök, igaz? Tehát, hogy 2085-ben még itt most jön a 3567. ígéret. Nem, tehát nem fogunk végigmenni az összesen, csak 9, oké? Okay? 9, azt gondolom, az 9 legfontosabb talán. És az előző héten beszéltünk az első 5-ről. 1. Isten azt ígéri, hogy jó dolgok fognak velem történni, amikor megtanulok nagy lelkű életet élni, ha nagy lelkű életet élek. 2. Isten azt ígéri, hogy a gyermekeim áldottak lesznek, ha nagy lelkű életet élek. 3. Isten azt ígéri, hogy meg fogja áldani a munkámat és a teendőimet, ha nagy lelkű életet élek. 4. Isten azt ígéri, hogy boldogabb leszek, ha nagy lelkű életet élek. 5. Isten azt ígéri, hogy a befolyásomat meg fogja növelni, ha nagy lelkű életet élek. És ha szükségetek van jegyzetre, szívesen tudunk adni igékkel. Alá van támasztva ez az 5 gondolat. Igék szólnak erről. A 6. ígéret, amiről ma szeretnék beszélni, az az, és ezt írjátok fel, mert nem írtam le. Isten azt ígéri, hogy a végén több lesz nekem. Isten azt ígéri, hogy a végén több lesz nekem. Ez nem az a pont. Oké. Okay. Szóval írjátok föl, kérlek, Isten azt ígéri, hogy a végén több lesz nekem. Oké? Okay? Ezt írjátok föl. Oké. Okay. Nyilván nem azért adunk, és fontos, hogy ne egy rossz motivációból adjunk, azért, hogy a végén nekünk több legyen. Haha. Adok azért, hogy többet kapjak a végén. Nem ez a megfelelő motiváció. Azért adunk, hogy nem azért adunk, hogy áldottak legyünk, hanem azért adunk, hogy áldás legyünk. Oké? Okay? Nem azért adunk, hogy áldottak legyünk, hanem azért, hogy áldás legyünk. Viszont Isten nem engedi azt, hogy te többet adj, mint amennyit ő ad neked. Isten nem fogja engedni azt, hogy te többet adj, mint amennyit ő tud neked adni. Amen? Értitek? Ez olyan, mint egy társasjáték. Amikor Istennel leülsz társasozni, és azt mondja neked, hogy figyelj, adok neked ennyit, te add tovább azt, és a játék végén meglátod, hogy több marad neked. Ez az ígéret. Ez az ígéret. Egyébként gondoltam arra, Dani csinálhatnál egy ilyen társas játékot, ez tök menő lenne. Így bemutatni ezt, hogy lehetne ezt. Értitek? És lehet, hogy ez így egy picit így emberi adja felfoghatatlan, de ezt ígéri Isten, hogy te nem tudod túladakozni Istent. Amen? Te nem tudod túladakozni, és nem engedi Isten, hogy te túl tud őt adakozni. Oké? Okay? A Lukács 6.38 azt mondja, adjatok, és akkor nektek is adni fognak. Bőségesen kaptok, majd többet, mint gondolnátok. Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy nem is bírjátok el, sőt, az öletekbe ömlik mart. Mert amilyen mérték szerint adtok másoknak, ti is ugyanolyan mérték szerint fogtok kapni. Amen? Szóval itt alá is húztam nektek, hogy bőségesen kaptok. Nem bírjátok el. Tehát ez olyan, amikor egy zsákba próbálod belenyomni. Nem tudom, gyerekkoromban emlékszem, hogy milyen szalmaházakat építettünk gyerekként, és így a szalmát szedtük össze a rétről, és így nyomtuk bele a zsákba, és így letapostuk, hogy minél több beleférjen. És aztán végén még úgy is kiborult az egész, mert annyi volt benne. Isten ugyanezt ígéri, hogy ennyire bőkezűen vissza fogja ezt adni, és meg fog áldani. Hiszük ezt? Hiszitek ezt? Isten képes erre, hogy Isten egy ilyen adakozó Isten? Azt írja a Biblia, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy odaadta az ő fiát. És sokszor mondtam már így a gyülibe, hogy tudsz adni szeretet nélkül. Tudsz valakinek adni úgy, hogy nem szereted, de nem tudsz szeretni valakit, anélkül, hogy ne adnál. Ez a kettő nem fér össze. Hiába mondod, hogy szeretsz valakit, de nem adsz. Hiába mondom, hogy szeretem a feleségemet, de nem adok neki, akkor igazából nem szeretem. Az adakozás, az adás, a szeretetnek a gyakorlati megnyilvánulása. És ezért van az, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy odaadta. Ezzel bizonyította be, hogy mennyire szeret, hogy odaadta az ő fiát, Jézus odaadta az életét. És hogyha meg akarunk tanulni szeretni, meg kell tanulnunk adni. És hogyha meg akarunk tanulni adni, meg kell tanulnunk nagy lelkűvé válni. A példabeszédek könyve 11:24 azt mondja, hogy van, aki bőkezően adakozik, mégis egyre gyarapodik, és van, aki mindent megtart magának, mégis elszegényedik. Ugye az emberi gondolkozásmód, mi úgy gondolkozunk erre, hogy minél többet adunk, annál kevesebb marad nekünk. Igaz? Minél többet adok, annál kevesebb marad nekünk. Isten máshogy gondolkozik. A Biblia pont fordítva mondja. Ez az, amikor ütközik a világi gondolkozásmód Isten gondolkozásmódjától. Hogy ez hogy történik meg, azt nem tudom. De Isten ezt ígéri, és működik. És azt írja a Biblia, hogy aki bőkezően adakozik, gyarapodik mindene, amie van. Például beszélek 19:17. Kölcsönödsz az örökkévalónak, ha szegényeken segítesz, ő pedig visszafizeti neked. Hoppá! Kölcsönadsz. Ki szokott kölcsönadni manapság a világban? A bankok, igaz? A bankok adnak kölcsönt. És hogyan adnak kölcsönt? Hogy te felveszed a kölcsönt, és kamatostól visszafizeted, igaz? A Biblia azt mondja, hogy amikor te adakozol, az olyan, mintha te adnál kölcsönt Istennek, és ő kamatostól visszaadja neked. Amen? Wow! Ez az ige hihetetlenül jó. Az adakozás egy befektetés, gyakorlatilag. Belefektetsz, és Isten visszafizeti kamatostól neked. Ez az ige erről beszél. Amen? Szóval a hatodik ígéret, Isten azt ígéri, hogy a végén több lesz nekem. Menjünk tovább a hetedikre. Isten azt ígéri, hogy be fogja tölteni minden szükségemet. Filippi 4:19. Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha Krisztus Jézusban éltek. Alá is húztam nektek. Be fogja tölteni minden szükségeteket. Szeretném itt kiemelni azt, hogy Isten nem mindent fog betölteni, amit akarsz, hanem minden szükségedet fogja betölteni. Nem minden, amit akarunk, szükséges az életünkben. Okay? Nem mindenre van szükségünk, amire vágyunk. Például lehet, hogy én vágyok egy Ferrarira, de erre nincsen szükségem igazából. Szóval Isten ezt nem fogja betölteni az életembe. Okay? Isten azokat a szükségeket fogja betölteni, amikre szükségünk van valójában. Ez az ígéret. Például beszélek 28:27. Ha adakozol a szegényeknek, semmiben sem látsz hiányt, de ha nem akarsz segíteni rajtuk, sokan átkozni fognak. Okay. Azt írja a Biblia, hogy semmiben nem fogsz hiányt látni. Semmiben nem fogsz hiányt látni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most ne foglalkozz és ne vállalj felelősséget az életed különböző területeire. Hogy akkor én adakozok, meg nagy lelkű vagyok, de egyébként meg szolgálok a gyűliben, nem foglalkozok az életemmel, nem tanulok, nem megyek be munkába. Akkor nem fog működni ez. Szóval ne essünk a másik végletbe sem. És ne gondoljuk azt, hogy Isten akkor mindent az ülünkbe fog rakni. Nem, ez nem erről szól. Arról szól, hogy amikor nagy lelkűek vagyunk, képessé tesszük Istent arra, hogy ezt vissza tudja adni az életünkbe, és visszajöjjön az életünkbe különböző módokon keresztül. És hogy ő képes legyen megáldani bennünket természetfeletti módon. 2 Korintus 9:7-8 azt mondja, mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. Mert Isten hatalma több, mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza. És ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan, megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jótettre. Wow, Isten igéje annyira fantasztikus. Miről szól ez az igé? Az eleje arról beszél, hogy senki nem mondja meg neked, hogy mennyire, senki nem mondhatja meg neked, hogy mennyire legyél nagy lelkű. Oké? Ezt nem mondhatja meg senki. Ezt neked kell eldöntened. Ez a te döntésed. Annak megfelelően, hogy milyen lehetőségeid vannak. Oké? Viszont Isten azt mondja, hogy soha ne adj úgy, hogy ez kényszernek éled meg. Miért? Mert Isten nem akar ilyen kelletlen panaszkodó adakozókat. Olyan adakozókat szeretne, akik örömmel és szívesen adnak. Oké? Nekem az a vágyam, hogy olyan adakozókká váljunk, akik nem úgy adják be a majd az egy szív az otthon értet, vagy a, nem tudom, a tizedet, hogy így, mint a fogorvosnál, hogy... Tehát, hogy így... Sokszor azt gondoljuk, hogy ez a szenvedésről szól, hogy szenvednünk kell. Nem, azt írja a Biblia, hogy élvezzük az adakozást. Húha, ez egy új kijelentés, mi? Élvezzük. Ez a vágyam, hogy élvezzük. Élvezzük a nagy lelkűséget, élvezzük az adakozást, élvezzük azt, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten ilyen szívű adakozókat keres. És az az ígéret, ugye ez a feltétel, ugye, az első fele a feltétel volt. Mi az ígéret? Azt mondja, hogy Isten minden szükséget, minden időben, minden helyen be fog tölteni, és ezt ő garantálja. Amen. Oké, menjünk a 8. ígéretre. Isten azt ígéri, hogy meg fogja sokszorozni, amit adok neki. Isten meg fogja sokszorozni, amit adok neki. A Biblia tele van ilyen történetekkel, amikor Isten megfogott valami kicsit, jelentéktelennek tűnő dolgot, és nagyot tudott belőle csinálni. Ilyen az 5000 ember megvendégelése, amiről a Zsani beszélt pár perccel ezelőtt. Ugye ismerjük a történetet, ott van a fiú, aki odaadja az 5 kenyeret, a 2 halat. És ugye ez a történet egyrésztről arról szól, hogy ne értékeljük le azt a kicsinek tűnő, jelentéktelennek tűnő dolgot, ami a kezünkben van. Hanem amikor megértjük ennek a fontosságát, és mindenki megérte a gyülekezetben ennek a fontosságát, akkor Isten képes valami csodát tenni. Ezért mondta Zsani, és ezért bátorított mindannyiunkat arra, hogy ha az 10 forint, 10 forint. Tudom, fiatalok, nektek nincsen bevételetek, hát zseppénzből éltek. Szegény kis csórók. Ez van. De majd, pár év múlva... Bocsi. De amúgy... Jól nézel ki, tehát, hogy... Na. Oké, bocsánat. Szóval, fiatalok, lehet, hogy nektek csak 100 forintotok van, mert 1000 forintos zseppénznek az a tizede. Nem az számít, hogy hány forint. És ennek a gyereknek nem azt nézte, hogy hát inkább azt a 2 halat megeszem, mert legalább én nem leszek éhes. Mit számít ez 5000 embernek? Nem fognak jól lakni vele. Igaz? Sokszor így gondolkozunk, mit számít az összeg? Nem, Isten képes megfogni egy picit, és meg tudja sokszorozni, és csodát tud tenni. Ez a víziója az egy szív az otthonértnek, és ebben hiszek 100%-osnak. A második dolog, és üzenet ebből a történetből, figyeljetek, az minden, amiből kevés van, add Istennek. Minden, amiből többre van szükséged, add Istennek. Többre van szükséged az idődből? Add Istennek. Add Istennek az első részt. Több időre van szükséged, akkor helyezd Istent az első helyre. Add oda neki ezt. Figyeljetek, ne a csendes időtökből csípjetek le időt. Hogy majd úgy több időm lesz. vagy a házi csoportból, vagy a gyülekezetből, hogy majd több időm lesz. Nem. Add Istennek az idődet, és ő meg fogja sokszorozni. Nagyon sokszor kérdezitek tőlem, hogy Géza, hogy lehet, hogy neked mindenre van időd? Hogy gyülekezetet vezetsz, házi csoportokat ugye vezetsz és menedzselsz, akkor van egy állásod, hetente 40 diákot tanítasz, ott van egy házasságod, családod, barátaid, és még konditerembe is le tudsz járni. Hogy van erre ennyi időd? Ja, és még egyébként van szabadnapod is. Hogy van erre időd? Elmondom, hogyan. Istennek adtam oda az első részét az időmnek. Ő van az első helyen. Egész életemben. Ezt a családom tudja. Minden egyes vasárnap ott voltam. Gyerekkoromtól kezdve. És ez nem volt egy olyan dolog, ami elvett volna tőlem. Sőt, emiatt van az, hogy Isten megsokszorozta az időmet. Én hiszem ezt. Ez az oka ennek, hogy Isten megsokszorozta az időmet. És ha több pénzre van szükséged, add Istennek a pénzednek az első részét. Több pénzre van szükséged? Kezdj el adakozni, add oda a tized részét. Hányszor beszélünk erről? Vagy hogyha több energiára van szükséged, add Istennek az energiádat. Sokszor így néha oda jönnek hozzám fiatalok, és mondják, hogy hát figyelj Géza, egyre több a tanulnivaló, egyre több órám van, most már ugye már egy másik suliba járok, már nagyobb a nyomás, szóval azon gondolkozom, hogy lehet, hogy most már kevesebbet kéne szolgálnom, meg nem kéne annyit beleraknom, egy picit le kéne lassítanom, mert hát ugye sok minden van az életben. És mindig mondom nekik, hogy srácok, nem ettől lesz több energiát, hogy elveszel energiát például a szolgálatból. Hadd mondjam el, 12 éves korom óta, vagy lehet, hogy még fiatalabb korom óta folyamatosan minden vasárnap szolgálok is. Nem csak gyűlibe járok, de szolgálok. Aktívan. Amióta eszemet tudom, nem tudom megmondani, hogy mikor volt az első. Amióta eszemet tudom, aktívan szolgálok. Az energiáimnak az első felét beleraktam ebbe. Ezért van ennyi energiám. Ezért nem égek ki. Ezért hiszem, hogy ezért van az, hogy vannak új ötleteim, kreativitás, a munkámba energia, mindenben van energia. És hiszem azért, mert amikor Istennek odaadjuk az energiánknak az első részét, ő megsokszorozza ezt. Nem ez fogja leszívni az energiádat, ez fog energiával feltölteni. Engem ez energizál. És mondják emberek, hogy hát de nekem gyerekem, kisgyerekem, nem leszívja az energiámat, meg hadd mondjam el, nekem nincs gyerekem, de gyülekezet, ezt elmondom nektek, hogy én hogyan fogom csinálni. Alig várom, hogy ez a gyerek megszülessen. És tök mindegy, hány hetes itt lesz velem. És együtt fogunk prédikálni. Itt lesz. Nem fogok lelassulni. És elmondom azt, amikor 60 éves leszek. Mondják emberek, hogy hát egy kicsit le kéne lassulnod, most már azért öreg vagy, meg azért most már pihenjél többet, meg minden. Én nem fogok lelassulni. Nem fogok lelassulni. Akkor fogok még egy fokozatra kapcsolni. Még egy fokozat. Miért? Miért? Azért, mert hiszek ebben az ígéretben. Ez az, ami energiát ad nekem. Isten, amikor belépsz Istennek a terveibe, és céljait kezded el megvalósítani az életeden, ez fog energiát adni a hétköznapokhoz. Ez fog energiát adni a munkádban, ez fog energiát adni, ötleteket adni, energiát adni a házasságodban, ez fog energiát adni a tanulásban, és jobban fogsz teljesíteni, jobban fognak menni a dolgok. Mert amikor odaadjuk azt az első részt, amire szükségünk van, amiből kevés van, odaadjuk Istennek, ő képes megsokszorozni. Amen. Ez az ige erről szól. Ez a történet erről szól. Erről szól. Amen. A második dolog, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy a Biblia nagy lelkűséget egy maghoz hasonlítja. Minden alkalommal, amikor nagy lelkű vagy, olyan, mintha egy magot vetnél el. Oké? Okay? A 2 Korintus 9:10-11 azt mondja, hogy Isten a magvetőnek vetőmagot ad, az éhezőnek meg kenyeret. Ő fog nektek is szellemi vetőmagot adni, és megszaporítja a magokat, amelyeket a földbe vetettek, hogy bőségesen arassatok. Ilyen módon sokasítsa meg bőkező és szíves adakozásokatok gyümölcseit. Így fogtok mindenben meggazdagodni, hogy mindig bőkezően adakozhassatok a rászorulóknak. Ez pedig rajtunk keresztül azt fogja eredményezni, hogy akik kapják, hálát adnak érte Istennek. Aláhúztam, megszaporítja magot, bőségesen arassatok, megsokasítja. Oké. Okay. Ahogy mondtam, az adakozás nem egy kiadás, ne úgy fogd fel, mint egy kiadást, hanem mint egy befektetést. Ez egy hitbeli dolog. Istennek igazából nincs szüksége a pénzedre. Akkor miért akar minket tanítani az adakozásra? Azért, mert meg akarja tanítani, hogy bízzunk benne. Bízzunk benne. És egyre inkább olyanná váljunk, mint ő. A másik dolog a maggal kapcsolatban. Sosem az történik, hogy elvetsz egy magot, és egy magot aratsz le. Nézzük meg, hogy néz ki egy búza. Egy búzaszem. Oké, egy búzaszem, egy ilyen pici kis búzaszemet, egy ilyen búzaszemet elvetsz, akkor egy egész búza kalász kell ki belőle, amin több száz búzaszem van. Elvetsz egy magot, és sokat aratsz. Amen. Isten azt kéri, hogy meg fogja sokszorozni. Megsokszorozza azt a magot, amit elültetsz. Ez a megsokszorozódásnak a törvénye. A pénz az csak egy eszköz. Ezt használhatod jóra is, és rosszra is. Isten szeretné, ha jó dolgokra használnánk. Vannak ugye az életben jó befektetések, és van rossz befektetés is. És a pénzünket is tudjuk rossz dolgokba, meg jó dolgokba is befektetni. Ha minden pénzt csak magadra költesz, és nem azt mondom, hogy most ne költsünk magunkra, mert kell, majd erről később is fogok beszélni, de ha mindent csak magadra költesz, akkor gyakorlatilag el fogod veszteni, azt ír a Biblia. Viszont ha befekteted, meg fog sokszorozódni. Ezért mondom, fiatalok, már most fiatalon kezdjétek el. Fektessetek bele, akár pici pénzzel. Adjátok oda Istennek, legyetek nagy lelkűek, és látni fogjátok, hogy felnőtt korotokra ez meg fog sokszorozódni. Amen. A másik dolog, amit szeretnék az aratással kapcsolatban mondani, hogy az aratásnak a mértékét sosem Isten határozza meg. Nem Isten fogja meghatározni, hogy mennyit aratsz. Mi fogja meghatározni akkor? Hogy hány magot vetettél el. Sokszor így panaszkodunk, hogy jaj, bárcsak többet aratnék, több lenne most az életembe, vesd többet. Azt írja a Biblia, 2 Korintus 9:6-ban, ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vet a szántóföldbe, az keveset is fog aratni. Aki pedig bőven vet, az majd bőven is arat. Amen? Nincs ezen mit túlragozni. A nagy lelkűség is ilyen. Ha sokat vetsz bele, ha a nagy lelkűséged mértéke sok, akkor sokat fogsz aratni. Ha kicsi a hited, kicsi lesz ennek az eredménye. Ha nagy a hited, nagy eredményeket fogsz látni az életedben. Oké? Okay? A másik dolog még a vetés és az aratással kapcsolatban, hogy van ugye a vetés időszaka, meg van az aratás időszaka. És a két időszak között van egy várakozási időszak. Oké? Okay? Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy elvetünk valamit, akkor azonnal az ki fog kelni. De ez két különböző időszak. És van egy várakozási időszak. Szóval miért fontos ez? Mert ugyanilyen a nagy lelkűség is az életünkben. Nem azonnal fog kikelni. Nincs olyan, hogy most mondjuk ma reggel nagy lelkű voltál valakivel, és akkor délután Isten meg már megáld. Lehet ilyen, de nem biztos, hogy ez fog történni. Legtöbb esetben nem így történik. Isten nem olyan, mint egy játékgép, hogy bedobod a pénzt fölül, aztán meghúzod a kart, aztán jackpot. És kijön a pénz alul. Oké? Okay? Isten nem egy játékgép. Írjátok fel. Isten nem egy játékgép. Mi Isten akkor? Egy földműves. Isten egy földműves, aki elvet magokat, és van egy várakozási idő. Miért van szükségünk erre a várakozási időre? Azért, hogy megtanuljunk bízni jobban Istenben. Megtanuljunk bízni jobban Istenben. Ha nem lenne várakozási idő, nem lenne szükségünk hitre. Szóval bátorítalak, hogy menj keresztül a várakozási időszakon. Bármiről is van szó. Pénz, szolgálat, házasság, mikor kérik meg a kezedet, vagy mi lesz, értitek? Ezek mind-mind a várakozási időszakhoz tartoznak. Ha azonnal látnád, nem lenne szükséged hitre. Oké. Lehet, hogy azt mondod, hogy oké, Géza, de én nagy lelkű voltam, és semmit nem láttam. Semmilyen következményt nem láttam ennek az életembe. Oké, szeretném megkérdezni, mióta vagy nagy lelkű? Mert nagyon sokszor csak egyszer-kétszer nagy lelkűek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy Isten azonnal így meg fog áldani minket. Ez nem így működik. Isten azt szeretné, hogyha egy életstílust alakítanánk ki. A nagy lelkűségnek az életstílusát. Ez nem arról szól, hogy egyszer-kétszer jót csinálunk, meg egyszer-kétszer nagy lelkűek vagyunk. Ez egy hozzáállás az élethez. Ez egyfajta életstílus. Három dolgot tanuljunk meg a pénzünkkel kapcsolatban. Isten három dologra akar minket megtanítani a pénzünkkel kapcsolatban. Az első, hogyan adjunk. Ugye ez a tized, a adakozás, a nagy lelkűség. Második, hogyan rakjunk félre, és hogy hogyan költsünk. Meg kell tanulnunk adni, meg kell tanulnunk félre rakni, és meg kell tanulnunk helyesen költekezni. Ez a három legfontosabb dolog. És bátorítalak, hogy amikor megkapod a fizetésedet, ne költsd el az egészet azonnal. Oké, hanem oszd három részre. Oké, ez az a rész, amit szeretnék továbbadni. Ez az a rész, amit szeretnék félrerakni. Ez az a rész, amit meg el fogok költeni. Zsanival nekünk van egy költségvetésünk, egy applikáció, amire beírjuk mindig a bevételt, kiadást, mindent, és vannak ilyen költségterveink, és eltervezzük, leülünk időközönként, és eltervezzük, hogy mire mennyit fogunk költeni. Félrerakni, adni, stb. Szóval ez egy fontos dolog, és két dolgot kell megtanulnunk még a pénzügyeinkkel. Hogyan kezeljük a pénzünket akkor, amikor sok van, és hogyan kezeljük a pénzünket akkor, amikor kevés van. Sokszor mondják emberek, vagy gondoljuk magunkba, hát, hogyha majd sok pénzem lesz, akkor nagy lelkű leszek. Nem leszel, mert most sem vagy az. Miért lennél nagy lelkű, hogyha majd sok pénzed lesz? A nagy lelkűség, még egyszer mondom, nem egy összeghez van mérve. A nagy lelkűség az egy szívbeli dolog. Lehetsz nagy lelkű úgy is, hogy mit tudom én, a plázában nem egy menüt veszel valakinek, hanem mondjuk egy almát. Mondtam valamit. Értitek? Ez is nagy lelkűség. Ez egy szív. Ez nem egy összeg. Oké. Szóval, még egyszer mondom, 8. Isten azt ígéri, hogy meg fogja sokszorozni, amit adok neki. És végül az utolsó, a 9. ígéret, amiről szeretnék beszélni nektek. Isten azt ígéri, hogy az adományom a mennyben elraktározódik. Isten azt ígéri, hogy az adományom a mennyben elraktározódik. Wow. Ez egy fantasztikus ígéret. Hadd magyarázzam el, hogy mit jelent ez. Amikor adsz, akkor az összeg az nem fog eltűnni így a süllyesztőbe. Puty, és kész, ennyi. Soha nem látom, viszont ennyi. Nem akarom. Nem, azt mondja a Biblia, hogy ez átutalódik egy mennyei bankszámlánkra. Magyarul ezt jelenti. Isten nyitott számodra is egy bankszámlát a mennyben. Tudtátok ezt? Jézus 5-ször beszél erről az evangéliumokban. Erről a mennyei kincsekről. Szóval, nézzük meg az igét. 1 Timóteus 6:18-19. Parancsold meg nekik, hogy a jó tettekben legyenek gazdagok. Legyenek nagy lelkű adakozók, szívesen osszák meg másokkal, amik van. Ha ezt teszik, kincset gyűjtenek maguknak a mennyben. Ez lesz a jövőjük biztos alapja, és képessé teszi őket, hogy megragadják a valóságos életet. Először is, magadnak fogod gyűjteni ezeket a kincseket. Oké? Okay? Ez a tied lesz. És ez rendben van. Ez nem egy önző baj, nincs ezzel semmi baj. Hogyan töltődik fel ez a, utalódik át a bankszámla számodra, a bankszámládra? Úgy, hogy adakozol. Minden egyes esetben, mikor nagylelkű vagy, adsz, akkor azt ír a Biblia, hogy kincset gyűjtünk magunknak a mennyben. Tudjátok, ahogy idősödik az ember, egyre többen gondolkozik a nyugdíjáról. És általában a befektetésünket abba rakjuk bele, hogy minél több nyugdíjunk legyen. És ezzel nincs semmi baj, és bátorítalak benneteket, hogy ezt tegyük, mert fontos. Viszont, tudjátok, az életünk végén, amikor befejeződik, lesz egy sokkal hosszabb életünk, ami több milliárd évig fog tartani. Egy örök élet. És azt, amit felgyűjtünk a mennyei bankszámlánkra, abból fogunk élni a mennyben. Abból leszünk. Azt fogjuk használni több milliárd éven keresztül. Szóval, hogyan történik ez a dolog? Nyilván nem úgy, hogy magunkkal visszük a mennybe a köteg tízezreseket, meg ilyenek. Nem fogják belerakni a koporsónkba ezeket. Hanem hogy történik ez? Előre átutaljuk. Ez olyan, mint egy átutalás, amit minden egyes esetben, mikor nagylelkű vagy, átutalódik, jóvá íródik ez az összeg a mennyei bankszámládon. Gyakorlatilag erről szól. És szeretném most nektek felolvasni az egyik legbrutálisabb igét, ami egyszerűen eldobtam az agyamat, mikor először elolvastam ezt az igét. Nem gondoltam, hogy létezik ilyen ige a Bibliában. Ez a Lukács 16:9. Én pedig azt mondom nektek, hogy használjátok fel a vagyonotokat és pénzeteket arra, hogy barátokat szerezzetek magatoknak. Oké, ez nem arról szól, hogy lefizetsz embereket, hogy figyelj már, legyen már barátom, hetente kétszer hívjál már föl meg. Nem, ez nem erről szól. Hadd magyarázzam el, hogy miről szól. Figyelj, így azután, amikor majd meghaltok, azok a barátok örömmel fogadnak titeket, amikor megérkeztek az örök hazába, magyarul a mennyországba. Oké. Okay. Mit jelent ez az ige? Arról szól, hogy amikor felhasználod a pénzedet arra, hogy mások ezen keresztül megismerjék Krisztus és megtérjenek, akkor egy nap, amikor a mennybe jutsz, ezek az emberek oda fognak hozzád jönni, és azt mondani, köszönöm. Köszönöm. Nélküled nem lennék. Ha te nem lettél volna nagy lelkű, ha te nem adakoztál volna, ha te nem hittél volna, ha te nem adakoztál volna abba a misszióba, vagy abba a gyülekezetbe, vagy nem raktad volna be azt, amit tudsz, nem hittél volna ebben, akkor ma én sem lennék itt. Erről szól. Ez egy nagyon gyakorlatias rész arra, hogy hogyan tudod használni a pénzedet arra, hogy megments embereket gyakorlatilag. Ez az ige erről szól. Szó szerint. És ezt nem én találtam ki. Ezt Isten találta ki így. Annyira hálás vagyok a gyülekezetünkért, mert több száz és több ezer ember. Azt hiszem összeszámoltuk, körülbelül majdnem 10 000 ember hallotta a 19 év alatt az evangéliumot ebben a városban. 10 000 ember tisztán az evangéliumot, és ebből majdnem 1000 ember az, aki azt mondta, hogy igen, én Krisztussal akarom élni az életemet. És lehet, hogy ők nincsenek ma itt, de ettől még ők elfogadták az evangéliumot. És egy nap az a vágyam, hogy amikor bemegyünk a mennybe, akkor ezek az emberek odaugorjanak a nyakunkba és a ti nyakatokba, és azt mondják, hogy köszönöm, hogy te akkor ott voltál, és köszönöm, hogy te nagy lelkű voltál. Mert ha te nem lettél volna, akkor én sem lennék ma itt. És erről szól ez az egész. Így tudod használni, és így így lehet egy mennyei kincs ez a fizikai pénz, amit használunk. Így lehet egy mennyei kincs az adakozásunk és a nagy lelkűségünk. Erről szól. Hadd mondjam el, hogy valószínűleg ma te sem lennél itt, hogyha nem lettek volna előtted nagy lelkű emberek, akik hittek volna ebbe a gyülekezetbe és építették volna ezt a gyülit. Valószínűleg nem lennél itt, és én sem lennék itt. Én sem lennék itt. Ha nem lett volna Pásztor Denis és Kim, akik nagy lelkűen, tényleg nagy lelkűen mindent ott hagytak Amerikába, és egy teljesen új életet kezdtek itt Magyarországon. Vagy tovább megyek, ha nem lettek volna a szüleim, akik nagy lelkűek voltak, vagy a nagyszüleim, akik szintén nagy lelkűek voltak, és megismertem rajtuk keresztül Krisztust. Vagy tovább megyek még, ha nem lett volna az első gyülekezet, amit az elején felolvastam nektek az Apcsel 2-ben, hogy milyen volt az első gyülekezet. Ha nem lettek volna ők, ha ők nem lettek volna nagy lelkűek, hogyha ők nem hittek volna abban, hogy egy történelmet írnak, és hogy ez hatással lesz évezredek után is a történelemre, és emberek életére, akkor nem lenne ma a KKS sem, nem lenne egyetlen egy gyülekezet sem. Ennyit számít. Szeretném, hogy értenétek, hogy ennyit számít mindenkinek a része, hogy hisz benne. Ennyit számít. És ez nem egy-két emberről szól. Én egy pásztor vagyok. Én egyedül nem tudok semmit elvégezni. Én olyan vagyok, mint egy edző. Egy csapatnak az edzője. De a csapat van a pályán, és ő játssza a játékot. Értitek? Mindenkinek megvan a saját szerepe, a saját része. Nagyon sokszor túlértékeljük, és magunkat meg alulértékeljük, amikor látunk egy pásztort, vagy egy vezetőt, hogy hú, hát igen, ő nagy hatással tud lenni a világra. Nem. Egy közösség tud nagy hatással lenni a világra és a jövőre. Nem egy ember. És ez nem azért van, mert én, nekem szuper képességeim vannak, meg szuper erős vagyok, mert szupermen vagyok, meg a Zsani meg egy szuperwoman. Nem. Átlagos emberek vagyunk, ugyanolyanok, mint ti. Ugyanolyan. Semmi. Ugyanannyi időnk van, ugyanannyi energiánk van, ugyanannyi forrásaink vannak. Ez nem erről szól. Ez arról szól, amikor egy közösség megérti a saját részét és saját szerepét, és bele tudja magát illeszteni Istennek a nagy képébe, nagy tervébe, hogy igen, hogyha az a rész ott kimarad, akkor megszakad az az egész vonal. Értitek? Én így látom mindig a történelmet és a hatásunkat a jövőre. Ha én nem játszom el az én részemet, akkor ott kimarad egy, és teljesen máshogy alakul a történet. Teljesen máshogy fognak történni a dolgok. Ne értékeld le a te részedet, és ne értékeld le azt, amit te tudsz belerakni. És ez nem csak a pénzről szól, ez nem csak az anyagiakról szól, hanem ez egy életstílus, és erről szól a gyülekezet, és erről szól az egy szív az otthonért. És tényleg csak bátorítalak benneteket, hogy váljunk ilyen emberek, és váljunk egy ilyen közösségé, egy ilyen erős közösségé, akik hisznek ebben. Hisznek az Isten elhívásban, és nagy lelkűek, és egy nagy lelkű életet élnek. Amen.